Ha valaki azt mondja, hogy megismerte az igazságot, vagy megismerte Istent, ismeri Istent, és ennek ellenére nincs, amiről beszéljen, az ember becsapja magát, mert nem ismerte meg Istent, nem ismerte meg az igazságot. Azt tapasztalom, hogy egyszerűen képtelenség mindent elmondani, mindent megosztani itt az interneten, ami történik és amit mutat a mindenható Isten. Tehát elmaradásom van nekem is, nem tudtam mindent megosztani valamiért, legfőképp az én gyarlóságom miatt, az én bűnöm miatt képtelen voltam mindent megosztani, amit láthattam, amit megérthettem, amit tapasztalhattam. Most azonban elmondok egy történetet, ma történt. Egy olyan ember hívott a Facebookon, akivel több éve nem beszéltem, és akivel Facebookon soha nem beszéltem. Tehát így messenger hívásban, telefonon sem. És visszahívtam, amikor megtehettem, és azt mondta, hogy valamelyik írás kapcsán hívott. És emlékeztem, hogy én neki és az ő családjának küldtem üzenetet, mert kaptam álmot vele, és az ő családjával több álmot is kaptam, amit megosztottam vele, a testvérével és a szüleivel is elküldtem, de reakció nem igazán volt. Az ő részéről volt valami visszajelzés, a többiek részéről semmi. Megkérdeztem, hogy vannak, és azt mondta, hogy a testvére 6 héten keresztül nem tudott járni, talán inszallagszakadás történt a lábában. És ez érdekes volt számomra, mert pontosan ma 2 hónapja küldtem nekik az üzenetet, amikor is Isten elém hozta őket álomban. És megfogalmaztam tényleg kedvesen, szeretetteljesen, és elküldtem nekik, hogy hátha a szívüket fellágyítaná Isten felé. És akkor most kiderül, hogy az egyik gyermek 6 héten keresztül nem tudott a lábára állni. Hogy ez miért történhetett, bár csak tévednék. Szerintem a kemény szívűség miatt könnyebb azt mondani, hogy Attila megbolondult, vagy baj van vele, mint Isten elé állni, és fohászkodni, megnyitani a szívünket ő előtte, hogy ő vizsgáljon meg minket, mutassa meg, hogy miről szólt a mostani életünk, az eddigi életünk. Szomorúan hallom, hogy ilyenekkel történjenek. Tehát, ahogy számolom, miután elküldtem nekik az üzenetet, Isten féltő figyelmeztetését, rá 2 hétre történt a baleset. És az Úristen féltően szerető Isten nekem adta a visszajelzést. Persze erről írtam, tettem a Facebookra is egy kiírást erről. És eszembe jutott az, amit Isten nekem néhány évvel ezelőtt mondott egy álomban, hogy mostantól, amiről beszélek, az történni fog. És gondolhatjátok, hogy bennem is Isten figyelem van, mert nem szeretnék én akármit beszélni, és nem szeretnék én olyan dolgot kimondani, amiben arról van szó, hogy valakivel, egy embertársammal, családtagommal, polgártársammal, Gyergyóban, vagy bárkivel valami rossz történik. Aki ezt nem hiszi, próbálja az én helyembe képzelni magát, hogy milyen szívvel mondaná ki az, hogy ő azt látta, tegyük fel, hogy valakivel ez meg az fog történni. Emberek, én sokat gyötrődtem, és vívódtam, és harcoltam Istennel is, mert kemény látásokat kaptam, kemény álmokat kaptam Gyergyóról, a polgártársaimról. Láttam azt, hogy Gyergyóban milyen sokan el fognak veszni hirtelen, és akkor, amikor én azt leírtam, megírtam, megosztottam az interneten, félbetettem, és megvallottam, hogy félek, Isten figyelem van bennem. Én nem jó kedvemből írom ki a közösségi médiába, hogy azt láttam, hogy szülővárosomban rengetegen haltak meg egyszerre, nagyon kevesen menekültek meg. Meg a Bagosi Bradersz is, az a darazsak, című írás és felvételben is beszélek arról, hogy mit láthattam. És én sem tudom egészen pontosan, mit fog az jelenteni, de félelmetes volt emberek, amikor a gyergyói művelődési otthonban nagyon sok polgártársam volt bent egyszerre, a Bagos Brothers zenélt, és éreztem, hogy veszély közelek, én is bent voltam, hogy menekülnöm kell arról a helyről, és hirtelen nem találtam a kijáratot, és elkezdtem én is pánikolni, és végül nagy nehezen megtaláltam a kijáratot, és elindultam kifelé, és azt tapasztaltam, hogy ahogy szaladtam ki a művelődési otthonból, egy darás repült velem szembe, az arcomra szállt, de nem bántott, nem szúrt meg engemet. És ahogy rohantam ki a kultúrházból, láttam egy hatalmas raj darás repült be a kultúrházba, és tudtam, hogy ottan horrorisztikus dolgok fognak történni bent. És miközben ezt mesélem, eszembe jut a hajnali álmom, amiben azt láthattam, hogy jött egy méh vagy darás, és rászállt a lábamra talán, és kicsit megszúrt, de nekem nem fájt az. És már akkor tudtam, hogy ez figyelmeztetés számomra. Talán épp arra, hogy volt ez az álom, hogy jusson nekem eszembe, hogy milyen álmot láttam, milyen álmokat láttam Gyergyóról, a városomról, a gyergyóiakról, és beszéljek arról. Az álmok, mint többször mondhattam, ahogy megérthettem, képes beszélek. Olyanok, mint Jézus példabeszédei, általában fontos tanításokat tartalmaznak, azonban vannak profetikus álmok, amelyekben Isten megmutatja, hogy mi fog következni. Én most ezt a két figyelmeztetést helyezném egymás mellé, hogy Gyergyóban sokan meg fognak halni egyszerre. Ilyet láttam. És a darazsas álmot. És azt kell mondjam, hogy nem tudom egészen pontosan, mit jelenthet. Mindenképp figyelmeztetés a mindenható Istentől. De a darazsakról azt az értést kaptam, hogy azok a modern ember számára jelenthetik a fejben lévő gondolatokat, hamis gondolatokat, amelyek támadhatják az embert, és rávehetik őket, az embert, akár arra, hogy bántsa embertársait, vagy akár az önpusztítása is. Ilyen értelemben a húgommal ez történt, amikor úgy döntött, hogy megöli magát. Láttam, milyen állapotban volt, és úgyis azt hiszem, hogy van is egy ilyen szólásmondás, hogy darazsak a fejben. Tehát ő gyötrődött, és hogy igazából senki nem értette, hogy miért történik mindez. Én sem értettem. Csak később derült ki a bűn, a paráznaság, ami az ő házában történt. Amiről én a Családi Tragédia című írásban nem írtam közvetlenül, mert azt adta nekem a mindenható Isten, hogy inkább beszéljek az én paráznaságomról. Később meg azzal vádoltak engemet a családtagjaim, hogy nem minden úgy volt, ahogy én leírtam. És mondtam, hogy igazatok van. Például az sem úgy volt, ahogy írtam. A paráznaság része sem úgy volt, ahogy én írtam. Mert én nem a sogorom paráznaságáról beszéltem, hanem az enyémről. Így adta nekem Isten. Csak azért, hogy ne érezzék, hogy ne gondolják azt, hogy az ellenségük vagyok. Én az én paráznaságomról beszéltem, nem a sogoroméről. Azonban az történt, hogy miután a tragédia ugye megtörtént, és a húgaimmal azok a dolgok történtek, sajnos nem azt láttam, hogy valaki, bárki is tisztességesen akarná a dolgokat megoldani Isten előtt igazságosan. Kemény dolgok történtek, főképp amikor egy alkalommal azt próbálták kideríteni, hogy az én húgaim begolyóztak, hogy genetikailag örökölték ezt a hajlamot, miközben A háttérben még mindig titkos, rejtett bűn volt, paráznaság volt. Ugye, hogy könnyebb ráfogni a genetikára, a láthatatlan genetikára, vagy bármilyen más, mit tudom, egy vírusra vagy bacillusra, ráfogni a problémát, mint hogy beszélni a szintén láthatatlan bűnökről, amiket elkövettünk, szeretteinkkel szemben, teremtőnkkel szemben. Ezért később már beszéltem arról is, hogy milyen bűn történt abban a házban, milyen lelki és testi paráznaság történt, ami beinvitálta, szó szerint beinvitálta a pusztítót abba a házba. És hogy mit láttam a húgomon? Hát azt, hogy tébajodott az ő elméje, és meg akar halni. Nem akart visszamenni abba a házba. De én nem értettem, hogy miért. Nem tudtam, mit csinálnak, mit csináltak. Mi van a háttérben, nem tudtam én se. Csak később valotta meg a férj, hogy mit tett. És akkor állt össze a kép. Én csak arról tudtam beszélni, miről tudtam. Én személyesen, hogy ő is az okkult irodalmat olvasta, úgymond. Sőt, a másik húgomtól kért könyvet. Utóbb is, hogy nem-e tudna adni valami könyvet, amit olvasson. A másik húgom pedig nyakig benne volt az okkultizmusban. Erről írtam a családi tragédiában. Isten könyörüljön rajta, kegyelmezzen neki, és mindenkinek, mindannyiunknak. És ez okozta a darazsakat a fejben, az a sok hamis tan, amit ő bevett a könyvekből, meg amibe beavatást nyert ugye a férfi által, aki őt megbabonázta, és teljesen leuralta az ő elméjét, akit anyaszült mezítelenül várta tömbház előtt talán 2024. februárjában. És én erről már írtam korábban is, hogy ami történt a mi családunkban, azt kell mondjam, hogy az Úristen annak ellenére, hogy nem hiszem, hogy bárki is túl komolyan vette volna az ő figyelmeztetését, az ő szavát, megkegyelmezett nekünk, tehát végzetes tragédia rend történt a mi családunkban. De én nyilvánvalóvá tettem, hogy Gyergyó Szent Miklóst uralja az okkultizmus, leuralta az okkultizmus. Meggyőződésem, hogy a húgom, aki a gyermekkori sérelmeit, meg a serdülőkori sérelmeket, meg a paráznaságot, meg amit szerzettő sérelmeket ugye különböző helyről, az okkultizmussal, vagyis a modern New Age, modern spiritualitás tanaival próbálta megoldani. Meggyőződésem, hogy ahhoz képest ő nem is ment bele túlságosan mélyen az okkultizmusba. Ahhoz képest, hogy sokan Gyergyóban milyen mélyen belementek. Bementek a darásfészekbe emberek. Úgy érzem, hogy túlságosan könnyelműen vesszük a mindenható Isten kijelentéseit. Még azok után is, hogy miután a húgommal ez történt, a húgaimmal ez történt, és Isten kegyelmes volt hozzuk, nem engedte, hogy meghaljanak. Volt egy másik fiatal anyuka, akiért talán nem volt, aki imádkozzon, nem volt, aki őt figyelmeztesse, és ő talán felakasztotta magát. Volt egy fiatal gyermeke, és árván hagyta a gyermekét. Őt senki nem piszkálta azzal, hogy Isten ezt mondta. Erre figyelmeztet. Talán neki senki nem mondta, hogy kapott egy álmot vele, és jó volna talán, ha ő is fohászkodna Istenhez. Kérne látást tőle, olvasná a Bibliát, hogy tisztázza le a bűneit, Isten bocsássa meg neki. Talán őt senki nem figyelmeztette. Ő már rég el van temetve. A húgaim élnek. Életben vannak. Hogy mi van előttünk, fogalmam sincs. Nem tudom. De mi kaptunk kegyelmet. Teljesen biztos. Hogy mi mennyire éltünk ebben a kegyelemmel. Hát nem tudom. Nem tudom. Sok álmot kaptam a sogoraimmal. Velük is próbáltam megosztani, kommunikálni. Nem igazán voltak vevők arra. Félve mondtam el. A Júlia húgom barátjának, aki a régi szerelme, aki újból összejöttek. Félve mondtam el neki is. A legelső álmot, amit kaptam vele, amiből felriadta. Borzalmas rémálom volt. azt sem tudtam, mit csináljak. Életemben nem kaptam el álmot. Megkerestem őt. Kerestem az otthonában, nem volt otthon. Ezért leírtam azt, amit láthattam. Utána még több alkalommal kaptam álmokat, és nem igazán volt értelme az álmoknak. Annál is inkább, hogy akkor ő házasságban élt. Egy másik asszonnyal. De most, hogy újból együtt vannak a hugommal, szóltam neki, hogy figyelj meg, amit kaptam álmot, annak nem volt értelme akkor. Én sem értettem pontosan, mit jelent. De most, hogy együtt vagytok, már van értelme. Mert abban az álomban olyasmit láttam, hogy egy házban vagytok, a hugommal ketten, és mozog a talaj alattatok. Tehát nem vagytok biztos talajon. És láttam, hogy rengeteg könyv van abban a házban. Ez ugye jelenti azt, hogy mi okozta a bajt, a darazsak a fejben. Hugom barátja, ő filozófia szakos tanár volt. Van az agyában sok minden, neki is. A Hugomnak is úgy szintén, tehát rengeteg tudomány. A tudás fejnek a gyümölcséből rengeteg tudás, amire építették az életüket, rengeteg darás a fejben. És láttam, hogy a padló, a padlás mozog. Tehát, mintha süllyedne, vagy valami történne ottan. És azt láttam a következő képben, hogy a hugom elhagyja ezt az embert, régi barátomat. És miután a hugom elment, elhagyta őt, ilyen emberek ezt így nehéz elmondani, nehéz átadni szavakban, talán még nevetséges is, hogyha valaki hallja, de nekem nem volt kedvem nevetni, az teljesen biztos. Én felriadtam ebből az álomból. Ilyen pokoli, démoni lények, tüzes lények jöttek, hogy őt elvigyék, a hugom barátját. Borzalmas látvány volt. Tehát kétszer riadtam fel életemben, azt hiszem, álomból egyik ez volt. Tehát ritkán volt olyan, hogy felriadtam az álomból, egyik ez volt. Tehát éreztem, hogy el kell neki mondjam. És megaláztam magamat, és féltőn mondtam, hogy figyelj meg, ezt láttam. Elolvasta, megköszönte. Utána még kaptam más álmokat is, amelyben az Úristen megmutatta, hogy nem ez az ő terve, hanem az, hogy ő is jusson belátásra. Találja meg az alázat helyét az ő szívében, Istennel szembe. Jusson belátásra, lássa meg, hogy ami történt a hugommal. Azt hogyan rakták össze. Azt együtt töltött több mint 10 év alatt. Miket tettek, milyen bűnöket követtek el, aminek ez lett a következménye. De utóbb már nem vette jó néven. Valahányszor kaptam Istentől álmot, vagy figyelmeztetést vele. Nem vette jó néven. Le is tiltott a szem. A WhatsAppon. Ez amúgy már valamelyest szokva vagyok. Pedig elmondtam, hogy nem jó kedvemből kereslek meg. Ezt mutatta mindenható Isten. Kérlek szívlel meg, fohászkodj. Kéri tőle látást. És segítő neked. Mert nem akar, hogy bármi rossz történjen. Hanem segítene. Azért figyelmeztet. Úgy érzem, hogy megutáltak a családomban. Azért, hogy én erről beszéltem. Pedig meggyőződésem, hogy a hugom, a hugaim, hogy élnek, az annak köszönhető, hogy Isten nem akarta, nem engedte, hogy elvesszenek, hanem inkább azt akarta, hogy legyen tanítás és figyelmeztetés az egész gyergyó számára, és mindenki számára, aki hallja ezt a felvételt, az ő történetük és a mi tragédiánk. Ezért nem engedte, hogy a mi családunkban bekövetkezzen a végzetes tragédia, mint ahogy nagyon sok helyen Gyergyóban bekövetkezett. Fiatal anyukákkal, fiatal gyermekekkel, akik öngyilkosok lettek. Nem is olyan rég az egyik fiatal gyermek a város majdnem központjában akasztotta fel magát. Ezáltal jelezvén a városnak, hogy ez már nem egy saját, nem egy belső probléma. Ez nem csupán egy családi probléma, hanem a város problémája, a város szégyene, a város tragédiája. Ami történt a hugaimmal úgy szintén, ami velünk történt, úgy szintén, mindannyiunk problémája, az én problémám, a saját lelkem problémája, tragédiája, az egész város tragédiája, mert mindenki tudta, mi történt a hugaimmal. Annál is inkább, hogy az Úristen nekem azt adta, hogy írjak le mindent. Nem jó kezemből írtam. Le kellett írjak mindent. Mocskoltak, köpködtek, tudom, hogy utálnak, gyűlölnek engem. De nem engemet gyűlölnek. Gyergyó, nem engemet gyűlölsz, hanem azt gyűlölöd, aki szól általam, aki engemet nyomorultat, bűnös embert megmentett, és aki próbál figyelmeztetni általam azt gyűlölöd, Gyergyó, nem engem gyűlölsz. És ilyen kell történjen. Pontosan ma, 2 hónapja küldtem el azt a levelet a kedves szomszédaimnak, gyermekkori szomszédaimnak. Kedvesen, alázatosan írtam nekik. Isten szólt hozzuk. Sehol semmi. Semmi visszajelzés, semmi. De azt adta az Úristen az egyik családtagnak, hogy hívjon fel engemet. Pedig soha nem beszéltünk így messengeren. Felhívott és elmondta, hogy ez történt. És összeállt a kép a fejemben, hogy ez körülbelül 2 hétre rá történt, ahogy én nekik küldtem az üzenetet. Én most erről azért beszélek, hogy aki hallja az én szavamat, a beszédemet, tudja meg, hogy én nem magamtól szólok. Isten félelemben szólok. Nekem nincsen kedvem senkit sem megigézni, vagy károsztatni. Azonban azt sem szeretném, hogy elhallgassam azt, amit a mindenható Isten mutat nekem. Amikor bementem a templomba, azt, aki megértette, meg is értette, hogy ez 2023 év végén volt, hogy most, idén karácsonykor, nem a betlehemi kis Jézuska fog eljönni, hanem az ítélet Jézusa, a jelenések könyve Jézusa, akiről azt mondjuk, azt mondja az írás, hogy eljön, ítélni fog élőket és holtakat. És elmondtam, hogy Gyergyó ítélet alatt van. Nem is tudom, hogy mostanig hány embert kerestem meg Gyergyóba. Fogalmam sincs, van egy lista. Azt elküldtem valakinek. Az a lista is megvan. Majd, hogyha én nem leszek, akkor majd talán elő fog kerülni a lista, hogy én kiket kerestem meg személyesen. Némelyeket telefonon, némelyeket közösségi média segítségével, némelyeket személyesen megkerestem. És beszélhettem, a szívükre próbáltam beszélni. Hogy mekkora sikere jártam? Hát, nem tudom. A látszat szerint nem sok sikere jártam. Sokat vívódtam és gyötrődtem. Ez az igazság. Pontosan, mint Jónás próféta, hogy nincs értelme. Senkit nem érdekel az igazság Gyergyóban. Senkit. Magyarországon vannak. Más városokban, Erdély városokban vannak. Szlovákiában vannak. Gyergyóban. Jóformán senkit. Senkit. Úgy fogadták a beszédemet, mint a kölcsönkérést. Emberek. Ez az én szülővárosom. Pedig Isten megmutatta, mi történik a polgármesteri hivatalban, a városvezetésben, mit tesz a polgármester, mit tesznek az önkormányzati képviselők. Isten megmutatta, és talált minden, mert úgy adta, hogy találkoztam egy képviselővel, aki elmondta, hogy mik történnek, és elmondtam neki, hogy figyelj meg, ezeket én leírtam. Hetekkel ezelőtt kimutatta nekem azt, hogy mi van a városvezetésben, engemet nem érdekelt. Én nem foglalkoztam közélettel egy jó ideje, és Isten megmutatta. Engemet nem zavar már, hogyha balonnak néznek. Azonban úgy érzem, hogy kötelességem alázattal szólni, és figyelmeztetni minden kedves hallgatót, hogy nem engemet néznek balonnak, hanem azt, aki engemet nyomorultat, bűnös embert megmentett, és aki általam próbált figyelmeztetni, és aki általam, az én szavam által csodákat is tett emberekkel, akik hallgattak az én szavamra. Olyan csodák történtek, hogy gyógyíthatatlannak, ítélt betegségekből gyógyultak meg emberek. Határon innen is, határon túl, akik hallgatták a beszédemet. Vannak tanúk, van bizonyíték erre is. Ha valaki úgy gondolja, hogy ezután is balonnak akar engemet nézni, hogy magát igazolja, a saját bűneit igazolja, az döntött. Isten ellen. Mert én nem magamtól szóltam. Nehogy valaki azt higgye nekem, volt kedvem ilyen dolgokról beszélni, és írni nyilvánosan. Most is megkerestem ezt a hölgyet. Gyergyóban van egy Gabriella, olyan súlyos betegsége van, fogalmam sincs, hogy mi az. Nem néztem utána. Kaptam álmot, és neki is írtam egy levelet. Hát ha eljut vagy a szívéig, hogy megtudja, hogy van igazi gyógyulás, hisz a barátomat Isten a halálba hozta vissza, de csak Istennél van gyógyulás. Hiába fogunk össze, dobjuk össze a pénzeket, szervezünk gyűjtést. Gyergyó, miért nem szervez egy gyűjtést mindenkinek? Minden anyukának és minden apukának? Miért egynek? Miért kettőnek? Miért nem az összesnek? Még meddig hisztek azt, hogy ilyen összefogásokkal meg lehet menteni egy életet? Annélkül, hogy kéjen szembesülni a bűnökkel, amiket halmoztunk, és amelyek behívták a betegséget az életünkbe. Én ezután is, amíg van lehetőségem, amíg adja az Úristen, megosztok mindent nyilvánosan. Azért is kaptam álmot régi barátommal, osztálytársammal, az autójában aludt, a feleségével és gyermekével együtt. Pontosan ilyen álmot kaptam. A húgaimmal is, mielőtt a tragédiák történtek volna. Aludtak. Egy hatalmas tűzgolyó jött felénk, és láttam, hogy alszanak. Próbáltam felébreszteni, és nem ébredtek. Ezt az embert szintén próbáltam felébreszteni ebben az álomban, és nem akartak felébredni. Elküldtem neki az álmot, leírtam, kiírtam, teljesen nyilvános minden emberek. Teljesen nyilvános minden, le van írva. A neveket azokat nem mindig írom ki, amikor a név leplezett, vagy nem írom a család névvel, mert nem az a lényeg, hogy most egészen pontosan kiről van szó. Akiről szó van, azt tudja majd, tudni fogja, kiről van szó. És akik ismerik őt, tudni fogják, kiről van szó. Emberek, még hány tragédiát, hány balesetet kell megvárni, hogy elkezdjünk őszintén forrászkodni Teremtőnkhöz, hogy visszajön a szívünkbe az Isten félelem, hogy vegyük komolyan Teremtőnk szavát. Ne kell elvesszünk. A múltkor azt kaptam, hogy egy ember, egy fiatal ember, találkoztam vele álomban. Kérdeztem, szia, hogy vagy, azt mondja, hogy kösz szépen, épp azon tűnöm, hogy hogyan öljem meg magamat. Megjettem, emberek, megjettem. Gyorsan bementem a városba, hogy keressem meg őt, és kiderült, hogy valóban meg akarta ölni magát. Fontolgatta, nagyon padlón volt, fontolgatta, megnősült, elvette az asszonyt, és rá 3 hétre az asszony lépett, a gyermekével megpattant. Akkor Isten mélyt adott álmokat, hogy figyelmeztessen, mert féltően szerető Isten nem akar, hogy bárki is elveszem, de aki kemény szívű, aki önfejű, akinek fontosabb a vallás, mint az élő Isten szava. Emlékezzetek, mi történt a Covid-ban? A szentelt víz megerett a Covid-tól is lelépett a templomból. Az oltári szentség úgy szintén elbújt valahova. A papok elküldték az embereket oltatni, és némelyek meghaltak. Mások még mindig betegek, és ezeknek hisznek még mindig az emberek. Mit tegyen Isten? Hogyan szóljon másképp? Egyszerűen beszélek, érthetően beszélek, de nem csak én. Vannak még bizonságtevők, akik nem vallásból beszélnek, hanem Isten lelke által. Próbálják figyelmeztetni embertársaikat, de kit érdekel? Mi azt hiszük, hogy meghalunk, és akkor ott a Facebookon, ahogy írják, hogy majd az angyalokkal, majd ottan felmész a mennybe is, mindenki a mennybe kerül, emberek, ez hazugság. Ha nem volna tétje a földi életnek, akkor Isten nem adna ilyen kemény figyelmeztetéseket. Nem küldte volna a profétákat, nem küldte volna az Úr Jézust, nem áldozta volna fel, nem engedte volna, hogy megöljék Jézust. De megengedte, mert óriási a tétje a földi életnek, aki nem békél meg Istennel, aki nem ismeri meg az igazságot, aki nem tisztul meg a bűneiből. Arra valóságosan a pokol vár. És a pokol az, úgy kezdődik a pokol, hogy meghal a tested, de nem tudsz kijönni a testből. Benne rekedsz egy rothadó testbe, a lét tudat, aki valójában vagy, benne reked a rothadó testbe, végig kell szenvedje a test rothadását. Ezért mondja Jézus, hogy hol az ő férgök meg nem hal, a tűzök el nem aluszik. Nagyon kemény szavak. A Bibliában több helyen van utalás arra, hogy a lélek beleszáll a sírba, a temetőbe. Miért? Az ime nem tisztult meg. Ha megtisztult van, akkor felszállna, és nem kéne rothadjon a testtel együtt a koporsóban. Emberek, ez nem vicc. Féltéssel mondom, amit mondok. Aki nem hiszi, kérjen látást a szemeire Istentől, és meg fogja látni a saját szemeivel. A New Age tanok, a modern spiritualitás, a gyergyói jóga, a bivoláru féle és az összes többi. Emberek, hazugság, hazudnak, nincs reinkarnáció. Nem létezik reinkarnáció. Úgy, hogy azt hiretik, nincs olyan. Hazugságban, karnalitásban, testiségben tartanak a hazug spirituális tanok. Ezeknek a tanoknak lett az áldozata a húgom, aki a másik húgomat is belevitte ebbe a dologba valamilyen mértékben. Mert ikrek is egyfolytában együtt voltak, együtt lógtak, együtt sétáltak. Ez történt. Csak a másik húgom, ő olyan gyengébb volt, és az ostor rajta csattant. Először ő lett, úgymond, megkörnyékezve a darazsakkal, és szinte meghalt. Később a másik húgom egy héten keresztül bolyongott az erdőben, étel nélkül, víz nélkül, egyedül. medvék és farkasok között. De Isten nem engedte, hogy meghaljon. Meg akarta ölni magát többször is. De Isten nem engedte, hogy meghaljon. A Krisztus véréért nem engedte. És azért, akik elfogadták a Krisztus vérét és imádkoztak érte, nem engedte, hogy meghaljon. És visszahozta éppen. De a megváltást nem fogja rá kényszeríteni. Sem a húgomra, sem az ő barátjára, sem rád, sem senkire. Felkínálja. Az Úristen az elmúlt években teljesen nyilvánvalóvá tette általam, hogy ő látja, mi van a mi fejünkben, a szívünkben, a polgármester fejében, az önkormányzati képviselők fejében. Ezt Isten nyilvánvalóvá tette. És vannak Gyergyóban, akik tudják, hogy igazat beszélek. Akik tudják ezt, de félnek, mert gyávák, mert nem kértek bátorságot, nem kívánták megismerni Istennek a szavát, hogy abból erőt merítsenek. És mindenki hallgat. Hallgatás, beleegyezés, ugye? Vagy hogy is van? Aki talán gyilkosok közt, cinkos, aki néma, vagy valami ilyesmi közmondás. Így van, emberek, így gyilkosság történik. Gyergyóban genocidium történik. Nem csak a Covid-dal történt ez, hanem a modern spiritualitással. Evel a vallási szintre emelt anyagiassággal. A katolikus templomban vallásos materializmus van. A konzervatív keresztény templomokban, református meg katolikus templomban vallásos materializmus van. A leggazdagabb emberek ülnek az első padban. A jogások között, a reiki meg a meditációs gyakorlatokat gyakorló emberek között pedig testi spiritualitás, a spirituális testiség. Ez a két vallás van Gyergyóban. Vallásos materializmus a templomban, és a másik a, egészen pontosan a spirituális testiség, amikor a jogával, meg a pozitív gondolkodással megmagyarázzuk a testiséget, a karnalitást, és úgy képzeljük, hogy még vissza fogunk jönni a földre, még 500-szor. Emberek, vigyázzatok! Isten azt mondja, hogy az utolsó időkben, ami most van, az emberek elfordulnak a józan tanítástól, de a mesékhez odafordulnak, mert viszket a fülök, a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, Pálferiket, Müller Pétereket, pozitívan gondolkodó életmód tanácsolókat, mert viszket a fülük, és a józan tanítástól elfordulnak, és emiatt van a hirtelen halál, hirtelen betegség, hirtelen nyomorúság, és nem érti senki jóformán, de nem is akarják érteni. A barátok, a baráti közösség asszisztálnak egymás hazugságaiban. Egymást dicsérik. Egymást a sírba dicsérjük. A pokolba dicsérjük. Azt mondja Jézus, hogy dicséretet emberektől nem fogadok el. Ő nem fogadta el az emberektől dicséretet. Mi meg a pokolba dicsérjük egymást. A Facebookon és élőben is. Azt is mondja Jézus, hogy hogyan hihetnétek ti, akik emberektől fogadtok el dicséretet. És azt a dicséretet, ami Istentől van, nem keresitek. A szeretet, a családiasság, az együvé tartozás nevében asszisztálunk egymás lelki lemészállásában. Ez a modern világ. Szép új világ. Öregasszonyok, vénasszonyok a Facebookon még mindig csücsörítenek, még mindig bujálkodnak, még mindig csábítani akarnak. Bele vagyunk ragadva a testbe, és amikor a test hirtelen meghal, nem tudunk kijönni a testből, mert a lelkünk nincsen megtisztulva. Nem számoltunk le bűneinkkel. Nem kértünk és nem kaptunk vért a Krisztus vérét, hogy lemossa a bűneinket. Kedves gyergyóiak, kedves magyarok, Istennél nincsen demokrácia. Ott nem úgy működik, hogy több ezer ember azt mondja Isten gyermekéről, hogy ő bolond, megőrült. És ez úgy is van. Nem így működik. Hogyha csak egy ember igaz egy városban, egy faluban, egy településen, akkor az ő igazsága nem lesz hazugság. Azért, mert több ezer ember azt gondolja, hogy bolond. Ne felejtsétek el. Istennél nincsen demokrácia. Meg lehet egyezni Gyergyóban, vagy Csíkban, vagy Budapesten, hogy én, vagy bárki más, aki Istenről tesz bizonságot Krisztusról, újjászületve, meg lehet egyezni, hogy bolond. De attól miért nem lesz bolond? Egy hazugság nem válik igazsággá, csak azért, mert több ezren vagy több millióan szavaznak arra, És ne felejtsük el, hogy Jézus egyedül győzte le a halált. Egyedül. Nem volt neki asszisztense. Még az apostolok is eleve fordultak. Azt mondták, hogy nem kell meghalj. De Jézus Istennek hitt. Az ő szavának. Mi pedig megegyezzük, hogy Isten mit gondol. Katolikus a reformátussal, református a hídgyűléssel, hídgyűlés a jehovatanúival, jehovatanúi a baptistákkal, megegyezik, hogy Isten szerintük mit gondol. Emberek, a szerintem Isten, az ökumenikus Isten az maga a sátán. Ő maga a sátán. És ezt mindenki meg fogja tudni. Csak lesz, akinek akkor már késő lesz, amikor ezt megtudja, hogy az ökumenikus Isten az maga a sátán. Ez a felvétel egy figyelmeztetés. Elsősorban az én polgártársaim számára, gyerő számára. Talán nem akarok a számokkal dobálozni. Nagyon sok embert megkerestem személyesen Gyergyóban. Alázattal. Leveleket írtam. Rengeteg levelet írtam. Facebookon, e-mailben, telefonon megkerestem, élőben megkerestem. Gyergyó már nem mondhatja, hogy nem volt figyelmeztetve. Sokan már döntöttek. A sorsuk felől. Pedig azt mondtam, mindig azt mondtam, hogy nem kell nekem elhinni mindent. Elég, hogyha valaki őszinte szívvel letérdepel teremtője előtt, az Úr Jézus előtt, és kér látás szemeire, hogy lássa meg, hogy igaz-e, amiről beszélek. Nem azt vártam, hogy a katolikus templomba is egyből mindenki higgyen mindent, amit mondtam. A bársokat ott nem mondhattam, hanem azt, hogy keressék személyesen az élő Istent, a feltámadt Krisztust. Ne embereknek, ne papoknak higgyenek. Mert akik a papoknak hittek, az elmúlt években elpusztultak. Sokan a papoknak köszönhetően el vannak temetve. Mert a pap bácsi azt mondta, amit a Böte Csaba mondott. Oltás egyenlő oltalom. És Böte Csaba azt mondta, amit a sátán mondott. Mert Isten nekünk nem azt mondta, hogy oltás egyenlő oltalom, hanem azt mondta mindenható Isten, az oltás méreg. És most már ez olyan dolog, hogy erről mindenki beszél. Amerikában, főképp akik ugye, akiknek ugye bántodások esett az oltás miatt. Egy barátom, akivel beszélgettem, ott helyben meghalt. Meghalt. 5 percen belül meghalt. Felvett az oltást. 5 percen belül meghalt. De Isten nem hagyta halálba. Úgymond újraélesztették. Defibrillátorral. Az oltásnak köszönhetően meghalt. Pedig érezte a szívében, hogy nem kell felvegye. A papok, a polgármesterek, a vezetők, a földi vezetők mind azt tanácsolták, hogy oltani kell. És Isten gyermekeiről azt mondták a kedves hallgatók, a polgártársak, hogy megbolondultak, mert üvöltözik. A Covid-ba üvöltöttem, torkom szakadtából üvöltöttem, kimentem oda a hegyre, és élőadást készítettem is. Többen hallották Gyergyóból is. Azt hitték, hogy megbolondultam. És akik azt hitték, hogy megbolondultam, némelyek, el vannak már temetve. Pedig Isten nevében szóltam, az Úr Jézus nevében szóltam. Bárki megtette volna azt, hogy letérdepel és imádkozik. Személyesen az Atyához, a feltámadt Krisztushoz. Vagy olvassa a Bibliát, és kér látás a szemeire. De könnyebb volt azt mondani, hogy Attila megbalandult. Hogy baj van vele, elmentek otthonról. Kedves gyergyóiak, amiről beszéltem az elmúlt években, amiről beszéltem, attól félek, hogy be fog teljesedni. És vannak emberek, akiknek nem ez egy újabb figyelmeztetés. Teljesen biztos. Voltak, akiket többször megkerestem. Többször. Megaláztam magamat. Nem kevélyen beszéltem. Alázattal beszéltem. És azt mondtam, hogy kérdezd a mindenható Istent. Fohászkodj hozzá. Ne kövess engem. Ne kövess embereket. Olvasd a Bibliát. Olvasd az evangéliumot. Imádkozz, hogy Isten fedje fel, mi van a szívedben. Hogy mi okozza a betegséget. Mi van benned a lelkedben. Ami okozza a betegséget, a pánikrohamot, a depressziót, az elmebajt, az öngyilkossági hajlamot. Ezt kértem mindenkitől. Nagyon kevesen reagáltak pozitívan. Ez van. Nem akartam proféta lenni, de azt mondja Jézus, hogy senki sem lett proféta a maga hazájában. Hát én nem lettem az. Hamis proféta az már igen. Arról már hallottam sok irányból, Magyarországról is, Gyergyóból is, hogy én vagyok a hamis proféta. Elmondok egy rövidke történetet, és azzal kikapcsolom ezt a felvételt. Miután kihozta Mózes a hébereket a babonák földjéről, Egyiptomból, Szodomából és Gomorából, a fajtalanságból, a perverzióból, a mocsokból, a rabszolgaságból kioszta őket. Ők bementek Kánaán földjére, és Mózes által Isten figyelmeztette őket, hogy majd, amikor bementek a tejjel és mézzel folyó földre, ne felejtsétek el, hogy kihozott ki titeket Egyiptomból, de ők hamar elfelejtették. És kezdték követelni a prófétától, Sámueltől, hogy adjon nekik királyt, mint a szomszédos népeknek. És Sámuel megszomorodott, hogy a népnek nem kell az igazság, neki király kell. És szomorúan imádkozott Sámuel próféta az atyához, a mi atyánkhoz. És azt mondta neki Isten, hogy Sámuel, fogadd meg azt, amit a nép kér tőled, fogadd el, adjál nekik királyt. De add a tudtukra, hogy milyen jogai vannak a királynak, Orbán Viktornak, meg itt a román királynak és mindenkinek, milyen jogai vannak. Ha nem kell nekik az én szavam, akkor a király fog uralkodni fölöttük. Például egy olyan, mint Ceausescu. És azt mondta a mindenható Isten Sámuelnek, hogy Sámuel, nem téged gyűlöltek meg, hanem engem. Ezt mondta Isten. Kedves Gyergyó, nem engemet gyűlöltök. Kedves családtagok, nem engemet gyűlöltök, hanem azt, aki próbált titeket figyelmeztetni a nyomorúság idején, és azelőtt is, általam. Aki szólt általam, aki egy olyan nyomorult, bűnös embert, mint én megmentett, és aki szólt általam, őt gyűlöltétek meg, nem engemet. Előbb-utóbb én is meghalok. Az én földi létem véget ér, mint a tied. Nem féltem az életemet. Amíg Isten velem van, békességem van, ember, mit árthat nekem? A magasságos Isten az én oltalmazó. Nem félek. De bizonságot teszek az ég is a föld teremtő előtt, a mi atyánk előtt, az Úr Jézus előtt, hogy nem engemet gyűlöltetek meg, hanem azt, aki engemet megmentett, aki a Krisztusnak a testét feltámasztotta, aki csodákat tett azokkal az emberekkel, akik hallgatták, amit mondtam, és örömmel fogadták. Őt gyűlöltétek meg, nem engemet. Isten legyen irgalmas az alázatos szívűekhez, bár őket mentse meg a zombi világtól, ami következik. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!